Kerub sorozat, 26. előadás, gyakorlat. Legutóbbi előadásom során határozottan kimondtuk, hogy a lelkek megkülönböztetésének ajándékát minden keresztény hívő megkapja. Nem állítom, hogy okvetlenül ugyanabban a fokban, de ahol élő hit van, ott megkülönböztetés is van. Jókai Mór Politikai divatok című regényének főhősét, Lávai Bélát, az író bizonyos fokig önmagáról mintázta. Van a regénynek egy fejezete, amikor egy pletykahordó asszonyság meglátogatja Lávai Béla feleségét és édesanyját, hogy produkálja a 19. század 50-es éveiben igen divatos asztaltáncoltatás mutatványát. Az asztalka ceruza lába, állítólag Talleyrand szellemétől mozgatva, olyan válaszokat ír le a feltett kérdésekre, amelyek gyanút ébreszthetnek a fiatalasszonyban, hogy férje hűkkel hozzá. Az asszony megdöbben a jelenségen, ám puritán anyósa így nyilatkozik, idézem. Tudod, kedves leányom, én még az óvilág növendéke vagyok, amikor az embereket keresztényeknek növelték, azért, hogy a világosságot lássák. Az én időmben kevés geográfiát tanultak az igaz a leányok, hanem annál több Bibliát. Ott pedig meg van írva, hogy aki az Istenen kívül jövendőmondó szellemek felől tudakozódik, az magában hordja büntetését. Én nem felejtettem el, hogy Saul király saját kardjával verte át szívét, amiért az endori boszorkánnyal lelket idéztetett. Én emlékszem a szenvedésekre, a megdicsőülésre, mely Pál apostolt felmagaszt alá, midőn a jövendőmondó lelket kiűzte a Filippi beli leányból. És akármilyen tudós ember volna is, aki velem ilyesmit el akarna hitetni, elejébe tartanám az én tudományomat, és azt mondanám neki, Uram, az én szemeim gyöngék, de a hitem erős. A szememet megcsalhattad, de a lelkem azért nem hisz. De hogy egy ilyen ostoba papagáj megcsaljon, mint a Perplexné asszonyom, arra már egy kicsit korán születtem. Idézet bezárva. Láma liberális szabad gondolkodó, de mégiscsak Isten hívő Jókai, eléggé ismeri a Szentírást ahhoz, hogy az okkultizmussal kapcsolatban túl saját racionalista iróniáján ábrázolni tudja egy szilárd hitű protestáns asszony ellenvetéseit, akinek alakjában Jókai nyilvánvalóan saját édesanyjának ad tiszteletet. Semmi kétség, idősebb Lávainé a lelkek megkülönböztetését gyakorolja a regénynek ebben a mozzanatában, nagyobb bölcsességgel, mint azok, akik manapság össze akarják egyeztetni a kereszténységet és az úgynevezett ezoterikát. Gyakoroljuk tehát mi is a megkülönböztetést. 9 pontban részleteztem mi szükséges részünkről ahhoz, hogy ezt az adományt hatékonyan használjuk. Most tegyük fel a kérdést, hol kell gyakorolnunk a lelkek megkülönböztetését? Milyen területeken van rá szükség? Idéztem már többször is János első levelét, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e? 4. fejezet első vers. Ezt a kijelentést Szent János apostol az összefüggésből nyilvánvalóan a proféciákkal és tanításokkal kapcsolatban teszi. Az ősegyházban fellépett a doketizmus eretnegsége, amely szerint Isten fia nem öltött valódi emberi testet, hanem csak látszat teste volt, és így nem is halt igazi emberi halált a kereszten. Ezzel szemben tanítja János, idézett, minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben eljött, Istentől van. És minden lélek, amely nem vallja Jézus, nem Istentől van. első János levél 4. fejezet 2. és 3. vers. A megtestesülés történelmi konkrétsága és Jézus valódi teljes embersége döntő kritérium, ami az igaz hittel ellenkezik, az antikrisztusi tanítás. Az igaz hit letéteményese pedig a hierarchikus egyház. Mi Istentől vagyunk, mondja János, aki ismeri Istent, hallgat ránk, aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévegés lelkét. 1. János levél 4. fejezet 6. vers. Ugyancsak elsősorban prófétai szavakra vonatkozik a megkülönböztetés Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében. A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, a többiek pedig ítéljék meg. 1. Korintusi levél 14. fejezet 29. vers. Előfordulhat ugyanis, sőt igen gyakran elő is fordul, hogy valaki saját pszichikai indításait véli a Szentlélek üzenetének, vagy pedig a gonosz lélek téveszti meg. Ugyanígy kell megvizsgálni a látomásokat is. Ha valaki azt állítja, hogy Jézus megjelent neki, és megtiltotta a kézbeáldozást, azonnal alkalmazhatjuk a fenti tartalmi kritériumokat. A kézbeáldozást a magyar püspöki kar kérésére a Szentatya engedélyezte hazánkban, azzal az oldó és kötő hatalommal élve, amelyet Jézus adott neki, és Jézus nem mondhat ellen önmagának. A szóban forgó látomás tehát nem jöhetett Istentől. Hasonló megkülönböztetés szükséges a lelkiségi mozgalmaknál is. A 13. században például a kolduló rendek mozgalma, Szent Ferenc és Szent Domonkos alapítása külsőleg nagyon hasonlított a valdiak eretnekségére és hasonló hierarchia ellenes mozgalmakra, de tanításában és fegyelmében teljességgel egyházhű volt. Ennek felismerése a megkülönböztetés remek műve volt a tanítóhivatal részéről. Valamennyi karizmára, például egy rendkívüli gyógyulásra vagy a nyelvek adományára is alkalmazandó a megkülönböztetés, hiszen minden isteni adománynak van démoni utánzata is. Ilyenkor a tartalmi kritérium már kevésbé használható, mert itt nem üzenetről vagy tanításról van szó, hanem jelenségekről, amelyek önmagukban nem rosszak. A megkülönböztetés ilyenkor inkább intuitív formában jelentkezik. Volt szó arról, hogy Vianney Szent János az átélt félelemből következtetett arra, hogy a gonosz lélek lármáz odakint az udvaron. Magam, mint mondottam, egy belső ellenállás formájában érem meg a negatív, és egy szabad az út érzés formájában a pozitív megkülönböztetést. Hasonló dolgokra tanít Loyolai Szent Ignác is, aki olyankor emeli ki a megkülönböztetés fontosságát, amikor életünk fontos döntéseit hozzuk. Nem a jó és a rossz közötti választásról van szó, hanem két jó közötti választásról. Egy házasság, egy szerzetesi vagy papi hivatás melletti döntés valóban Isten akarata-e. A Szentlélek vezetése a jóra törekvő emberben békességet vált ki, a rossz döntés nyugtalanságot, ellenállást. Az, hogy ilyenkor pszichikai tényezőkben keressük Isten szavát, nem jelenti azt, hogy a vezetés nem természet fölötti. A pszichikai és pneumatikus elem az emberben, mint láttuk, nincs külön skatujában, hanem egyazon lélekben jelenik meg. Következésképpen bármennyire különbözik is, sok tekintetben átfedi és átjárja egymást. A természet fölötti mindig a természetesre épül. Ezért nem szabad csodálkozni, hogy a pneumatikust és a pszichikust egy helyen találjuk. A természet fölötti dinamizmus, melyet a Szentlélektől nyerünk, átjárja a testet és a pszichét, s megnyilvánulásaiban függ ezektől. Annak idején megütközéssel olvastam, hogy a spanyol és olasz misztikusoknál oly gyakori elragadtatások, a magyaroknál ritkák, mert lelki alkatunk kevésbé alkalmas rá. Ma már ezen egyáltalán nem csodálkozom. A természet fölötti a természetesen keresztül nyilatkozik meg. Isten nem azért alkotta természetünket, hogy aztán erőszakosan figyelmen kívül hagyja. Ő művész, akinek van stílus érzéke. A karizmatikus megújulás gyakran éri az a vád, hogy nem tesz egyebet, mint pszichikai manipulációval áll extázisba ringatja résztvevőit. Akik átérték a Szentlélek tapasztalható látogatását, tudni fogják, hogy ez a gyanú alaptalan. Valami szuverén más, valami emberségünkből levezethetetlen valóság ragadott meg bennünket, amikor a boldogságtól sírva nevetve megízleltük a megfoghatatlan beavatkozását. De azt is tudni fogják, hogy ennek megnyilatkozásai bizony erősen függtek a különböző alanyok lelki alkatától, nevezetesen a befelé fordultabb, gátlásosabb személyiségek kevésbé manifestálták érzelmileg a Szentlélek hatását. A megújulásban tehát vannak hiteles pneumatikus elme, de mindig számolni kell a pszichikai tényezőkkel is. Ez egyáltalán nem is baj. Amikor Elizeus prófétától az Úr üzenete iránt érdeklődnek, azt mondja, hozzatok ide nekem egy hárfást. Királyok második könyve, 3. fejezet, 15. vers. Az a hárfa valószínűleg valamilyen dobozos lant lehetett. Jobban hasonlított a mai gitárhoz, mint a mi hárfánkhoz. Amikor aztán az játszani kezdett hárfáján, őt megszállta az Úr ereje és szólt. Olvassuk ugyanazon a helyen. Isten prófétája zenével hangolta rá magát az isteni üzenet fogadására, pszichikai eszközzel a pneumatikus jelenségre. Ez természetes és normális. Aki ennek jogosságát nem ismeri el, mesterségesen különíti el a pneumatikus a pszichikustól, a természetest a természet fölöttitől. A karizmatikus megújulásban alkalmazott zene és dicsőítési formák ugyanezt a ráhangolást végzik, ami önmagában egészséges és normális jelenség. Baj akkor lesz, ha a pszichikai tényezőket összetévesztjük a pneumatikus adományokkal. A misztikus írók nem győznek óvni ettől a tévedéstől. Az emberi psziché, de még a gonosz lélek is, képes produkálni olyan örömérzést, amely emlékeztet a Szentlélek örömére, bár korán sem azonos vele. Így aztán, ha a kellő megkülönböztetést elmulasztjuk, előbb saját pszichénket tesszük Isten lelke helyébe, amit aztán követni fognak a démoni megtévesztések. Bár a karizmatikus megújulás alapjában és lényegében nem efféle megtévesztés, hanem hiteles találkozás Istennel, mégsem mondhatjuk, hogy 100%-ig mentes maradt az ilyenektől. Ezért vannak a megújuláson belül is viták. Mikor megy át a pszichikai ráhangolás megengedhetetlen manipulációba? Mikor használjuk a karizmákat Isten akaratának megfelelően, és mikor keressük bennük csupán a saját kielégülésünket. Ezen nincs mit botránkoznunk, a megkülönböztetés nehéz és összetett feladat. Különösen kiéleződtek a viták a journalisztikusan Toronto Blessingnek nevezett jelenségcsoporttal kapcsolatban, amely a karizmatikus manifestációk rendkívüli fölerősödésében áll. Például nevetés, földreesés, rázkódás, és gyakran groteszk jelenségeket is produkál, például ordítozás, kukorékolás. Egyesek arra hivatkoznak, hogy a diszharmónia nem jöhet Istentől. Mások viszont arra, hogy a szokatlan események nyomán mély belső gyógyulások és szabadulások mennek végbe. Ha a valóságnak megfelelően akarunk tájékozódni, tudatában kell lennünk a jelenségek összetettségének. Egy összejövetelen, és nem csak a Toronto típusú összejövetelen, mindig háromféle erő van jelen. Először Isten az ő angyalaival, másodszor a démoni hatalmak, amelyek kiforgatni igyekeznek Isten művét, és harmadszor az emberi lélek, amely a maga pneumatikus, pszichikus kettősségében mindkét irányban nyitott. Ha az összejövetel vezetői egyrészt egészséges tanításról gondoskodnak, másrészt tudatában vannak, hogy a külső manifestációk nem jelenthetnek célt, hanem mindig csak eszközt, továbbá harmadszor gondoskodnak a rend fenntartásáról, akkor az összejövetel pozitív irányú maradhat. Egyes visszaélések ellenére is, amelyeket teljesen kiküszöbölni, még a fegyelmezett liturgikus imádásban sem mindig sikerül. Csak hadd említsem az áldozás közben előforduló egyéni szertartásokat, amelyeket egyes megáltalkodottan jámbor hívők produkálnak. Ha viszont a három kritérium bármelyike sérül, az összejövetel eredeti céljával ellenkező irányban mozdulhat el. Elszabadulhatnak a pszichikus erők, és ezek a kellő kontroll hiánya miatt démoni hatás alá kerülhetnek. Hallottam olyanról, hogy valaki az extatikus élmény hatására maszturbálni kezdett egy Toronto típusú összejövetelen. Viszont konkrétan tudok az ellenkezőjéről is, olyan személyről, aki éppen egy Toronto típusú erőteljes szentlélek élmény hatására szabadult meg a tisztátalanság bűnétől. Arra kell tehát törekednünk, hogy a karizmatikus összejöveteleket lelkileg érett és teológiailag is kellően tájékozott vezetők irányítsák, akik egyfelől nem vesznek gátat a lélek szabadságának, másfelől nem engedik, hogy a pszichikai tendenciák a pneumatikus erők helyébe lépjenek. A rendek megkülönböztetését alkalmazni kell az úgynevezett magánkinyilatkoztatások esetében is. A kinyilatkoztatás, amely a keresztény hit tárgyát képezi, az apostoli időkkel lezárult. Mindent, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek, mondja Jézus János evangéliumának 15. fejezetében a 15. versben. Mint a II. Vatikáni zsinat tanítja, idézem, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges eljöveteléig már nem kell várnunk semmiféle új nyilvános kinyilatkoztatást. Ez a Dei Verbum, a kinyilatkoztatásról szóló dogmatikai konstitúció 4. pontjában található. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Istennek nincs joga szólni az emberhez, ahányszor csak akar, hanem csak annyit jelent, hogy Isten Jézus Krisztusban történt végérvényes önkinyilvánításához már nem lehet töbletet adni. Ha Isten ma is szól az emberhez, az konkretizálása, alkalmazása, történelmi vététele a már adott kinyilatkoztatásnak. Nem tesz hozzá semmit a Szentírásban és Szent Hagyományban benfoglalt igazságokhoz, hanem abban segít, hogy azok gyakorlativá életté váljanak. Az ilyen magánkinyilatkoztatások elfogadása soha nem válik az egész egyházra kötelezővé. Aki biztosan meggyőződött arról, hogy valóban Isten szólt bennük, természetesen tartozik elfogadni őket, de nem a hit feltétlen bizonyosságával. Az egyház hit hirdetéséhez csak annyiban tartoznak, amennyiben a nyilvános kinyilatkoztatást erősítik meg. A rendes karizmákat nem szoktuk magánkinyilatkoztatásnak nevezni. azok a vezetések, prófétai szavak, megkülönböztetések, ismeretek, amelyek a karizmatikus megújulással a hívők hétköznapi életének részévé váltak, mindig bőségesen keverednek emberi mozzanatokkal, a pneumatikus elem, a pszichikussal, és ezért inkább csak több-kevesebb valószínűséget tulajdoníthatunk nekik, mint sem bizonyosságot, semmiképpen sem a hit feltétlen bizonyosságát. Ezek rendes karizmák. A Szentlélek természetes képességeinken keresztül működik bennük. Tud azonban Isten rendkívüli módon is közölni igazságokat, olyan látomások, szózatok, belső élmények formájában, amelyek még világosan tapasztaljuk, hogy nem belőlünk jönnek, hanem természetes adottságainkat meghaladó erőtől származnak. Az így közölt igazságok a magánkinyilatkoztatások. Ilyenek mindig is előfordultak az egyházban, mint a szentélyavatási akták bőségesen bizonyítják. A legismertebb újkori példák a Cox Szent Margit, Jézus szíve kinyilatkoztatásai Paris-Moniálban a 17. században, Subiru Szent Bernadett Lourdes jelenései a 19. és a fatimai pásztor gyerekek Ferenc Jácinta és Lúcia látomásai a 20. században. A magánkinyilatkoztatások, mivel rendkívüli és gyakran igen nagy hatású jelenségek, alapos megkülönböztetésre szorulnak. Mérlegelni kell a bennük szereplő személyek pszichikai kiegyensúlyozottságát, erkölcsi életvitelét, jámborságát, alázatát, a közlések tartalmát, viszonyát az egyház hitéhez, és főképpen a rendkívüli történések eredményi gyümölcseit. Démoni lelkektől hamis magánkinyilatkoztatások származhatnak, amelyek kezdetben talán megörvendeztetik a lelket, de végül zavart és békétlenséget hoznak létre benne. Bolognai Szent Katalinnak, aki a 15. században élt, 1413-tól 1463-ig, például sok hiteles misztikus élménye mellett néhányszor látomásban megjelent a megfeszített Jézus alakja, és kivihetetlen kívánságokat közölt vele. A jelenség démoni eredeti volt. A gonosz így akarta elkedvetleníteni a szentet. Nem lehetnek Istentől valók az olyan magánkinyilatkoztatások, amelyek szemérem sértő részleteket tartalmaznak. A 19. század közepén egy Cantianilla nevű látnoknő olyan látomásokat közölt egy buzgó püspökkel, amelyek behatóan részletezték az egyházmegye papjainak a tisztaság ellen elkövetett állítólagos bűneit. A püspök hitelt adott a kinyilatkoztatásnak, és közzétette azt, amivel nagy botrányt okozott. Róma lemondott a püspököt. A magánkinyilatkoztatások sem függetlenek az ember természetes képességeitől, nevezetesen a fantázia működésétől. Ezért még szent életű emberek is könnyen tévedhetnek a magánkinyilatkoztatások tartalmában vagy értelmezésében. Szent Norbert 1080-tól 1134-ig élt. Szent Norbert magánkinyilatkoztatásból tudni vélte, hogy az Antikrisztus még az ő korában eljön. Ferreri Szent Vince 1350-től 1419-ig pedig meghirdette, hogy közel van az utolsó ítélet. A Jézus kínszenvedését leíró látnokok rendszeresen ellentmondanak egymásnak a részleteiben. A hívőnek igyekeznie kell a megkülönböztetés gyakorlásával véleményt alkotni a magánkinyilatkoztatások hitelességéről. De egészen nyugodt csak akkor lehet, ha ezt már az egyház illetékes szervei is megtették. Ilyenkor a helyi püspök döntése az első fokozat, a püspökkari konferenciája a második, A római hittani kongregáció csak ezután szokott következni. A híres medjugorjei jelenések ügye már egyszer végigjárta ezt a létrát. De Róma döntése csak annyi volt, hogy a jelenségek természet fölötti eredete nem nyilvánvaló, non patet. Hogy a kongregáció újból foglalkozzék a kérdéssel, ahhoz Bosznia-Hercegovina püspöki konferenciájának kell állást foglalnia, mert a korábban illetékes jugoszláv püspöki konferencia megszűnt. A kérdés tehát nyitott, minden hívő szabadon alkothat véleményt. De még ha pozitív ítélet születik is Rómában, az sem kötelezi a hívőket arra, hogy a kérdéses magánkinyilatkoztatást hitelesnek fogadják el, hanem csak megnyugtatja őket, hogy biztonsággal hihetnek benne. Ilyenkor azonban nagy prófétai ajándék a magánkinyilatkoztatást, figyelmeztet és vezet. Amilyen hiba volna, szenzációhajhász módon, minden rendkívüli vagy annak látszó jelenségben isteni beavatkozást látni, ugyanolyan hiba racionalista módon kételkedni, amikor Isten valóban igazolhatóan szól. A fatimai jelenések egyes proféciái szemünk láttára teljesedtek be történelemrendítő erővel. Például a II. János pápa elleni merényletben, majd a szovjet és a kelet-európai kommunizmus összeomlásába. Kiemelten alkalmaznunk kell a lelkek megkülönböztetését, akkor, ha az a kérdés, hogy egy személy, egy hely vagy tárgy démoni jelenlétet hordoz-e. Egy angyal szárnyakon nevezetű ajándékboltban a sötétség nyomasztó atmoszférája fogadta a belépőt. Ez a démoni befolyás megnyilvánulása volt, mert a tulajdonos okkult dolgokkal foglalkozott. Onnan aligha volt érdemes ajándéktárgyakat vásárolni. Egy riporternő beszélgetéseket folytatott fiatal sátán imádókkal. Közülük egy zenész, hatásos koncerteket tervezgetve így beszélt. A népséget semmivel se lehet úgy megvadítani, mint valódi vérrel, emberi vérrel. A tervezett orgia perverzitása világosan beszél gondolat és érzésvilágának démonizáltságáról. Az ilyen emberből sötétség árad. A világosság fiai érzékelik ezeket a sötét áramlatokat. Minden ütközetet felderítésnek kell megelőznie. Kovács Gábort hallották.